víz, szél és a nap.
Uh-huh.
Senkivel nem kéne semmit csinálnunk, a kőolaj készletek eleve nem, tehát azok korlátozottak.
Uh-huh.
Az egy ásványi anyag, abból nem tudunk annyit, amennyi. Elegendő lenne az emberiség számára az idők végtelenségéig, viszont a napnak az energiája, a szélnek az energiája, vagy pont a víznek az energiája. Ugye észak-európaiak ebben nagyon előkeljen állnak, nyilván azért is, mert nekik nincs olyan mértékű olajtartalékuk, mondjuk, mint Venezuelának. De azok egyszer ki fognak merülni, és mindenki el fog fáradni ebben, és szerintem ez a fontos, hogy ezt a szemléletváltást szerintem, ugye azt hiszem, hogy Norvégiában van az, hogy már a háztartások háztartási energiaellátásának a 70%-át alternatív energiákból tudják szerezni.
Az azért nagyon érdekes, mert Norvégia például olajban gazdag ország, a közvetlen mellette ott van a tengerben feltétlen, szinte korlátlan mennyiségű hatalmas nyersolajkészlet, és ezzel együtt.
Hát ez egy nagyon jó példa, hogy ők mégis megpróbálnak, inkább ők meg szélerőművekben, ott azon az észak-európai részen a dánok is szélerőművekben gondolkodnak, és ugye Dánia talán Európában az a, mert a kontinensen, ami GDP-ben mérve is az egyik legmagasabb életszínvonalat tudja biztosítani, de ezért, hogy állati tudatosan élnek, kevés energiát fogyasztanak jól, a mérések meg a kutatások alapján, és ezért olyan magas az egyrészt az elégedettségi szint, hogy hogy érzem magam a bőrömben jól, és azért az energiafogyasztás, az élelmiszerfogyasztás, tehát az ökotudatos, és nem arról van szó, hogy kitették magukra a zöld keresztet, hogy ők most ökotudatos, hanem a szemlélet úgy alakult az elmúlt évtizedek során, hogy így élnek, és ez azt mutatta a statisztikák alapján, hogy jaj, de jó, mondták az emberek. Tehát nem azt mondták, hogy Jézus Máriám, hanem ez a fajta életmód, ez sokkal közelebb vitte magukhoz az embereket.
Hát valahogy az kéne, hogy a környezet, vagy tudatos, fenntartható fejlődés segítő folyamatok, meg a mindennapos élet közel legyen egymáshoz. Tehát, hogyha az emberek nem a kedvük szerint próbálják ezt a dolgot, ha csak a tudatosság nem mindig segít, az az igazság. De jó lenne, hogyha csak a tudatossággal sok mindent le lehetne váltani.
Igen, én erre szoktam, tudod, ezt is sokszor szoktam elmondani, hogy hát talán nem szoksorosozni kellett volna, vagy ne nevessen Zelenszky, hanem mondjuk kitenni, hogy nyílik a hóvirág, védett, ne hozd meg, vagy tenni egy másik, mert ugye ezek kormányzati anyagok, majdnem propagandát mondtam, tehát ezek kormányzati pénzbe adóforintokból megvalósult tájékoztató plakátok. Hogyha most lecserélnénk mondjuk minden másodikat, tehát bejönni minden harmadikkal is, egy nem létező környezetvédelmi minisztérium üzenetére, tehát mondjuk lobbizni a parlamentben, hogy ezeket a plakátokat olyan tájékoztató jellegű. Mondjuk csak azt képzeljük el, András, hogy mondjuk az ENSZ 17 fantasztikus üzenetét fenntarthatóságra, amit megírtak, mondjuk mindig kitennénk egyet. De hónapban. És akkor te meg én is beszélgethetnénk róla, mert akkor az ember a busz megállóban is, meg az autópálya szélén is, meg a Marinéni házán is azt látná, azt az egy mondatot, ami, ahogy ugye meg van fogalmazva. És akkor nem lenne ennyire testidegen. Azt, hogy mennyire hatnak ezek az óriás plakátok, azt ugye látjuk, mert sajnos nagyon sokakat elfordít a valóságtól. Nem is ugyanígy, ha csak minden harmadikat lecseréljük a háborúból a békébe, akkor szerintem az már egy előrelépés lesz. És akkor meg sokkal könnyebb lesz, mert az emberek ugyanúgy azt az egy mondatot fogják elolvasni, ahogy most is azt az egy mondatot olvassák el, hogy ne Zelenszky nevessen, akkor meg azt fogják mondani, hogy nyílik a hóvirág, vagy nem tudom, esélyegyenlőséget mindenkinek, vagy én nem tudom, tehát a 17 pontból mondjuk egy.
Hát azt, hogy 2 hét múlva újra hallgassanak bennünket, én meg azt kívánom nekik. Úgyhogy köszönöm szépen, amit elmondtál, jó? Vigyázz magadra még egyszer. Köszönöm szépen. Szia!
Köszönöm szépen én is, András, és viszont helyenszer szervusztunk. Well, I hope that you've been having the time of your life. Just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. But there was something so special about that day. Even your emotions had an echo. So much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch.
Ever since I was little, ever since I was little, it looked like fun. There's no coincidence I come. There's no coincidences. I'm gonna die when I'm done.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat,
117 perc.
A kampányidőszak nem csak a felnőttekről szól, a gyerekek is látják, hallják és megélik a politikai eseményeket. A Hintalovon a Gyermekjogi Alapítvány elindította a Gyerek is látja című információs oldalát, ami a kampányidőszakban felmerülő gyerekjogi kérdésekre igyekszik választ adni szülőknek, kampányszervezőknek, politikusoknak és újságíróknak. És a telefonban itt van Stáli Katalin, a Hintalovon Alapítvány pszichológusa és gyerekjogi szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Amióta van választás, és amióta van Hintalovon alapítvány, minden alkalmas évben vissza szoktunk térni arra, hogy mennyire nem veszik figyelembe a gyerekeket a választások idején, a kampányidőszakban, milyen gyakran bevonják. Mennyire érzékelhető most az elmúlt időszakban, hogy ez a gyakorlat nem szűnt meg?
Én azt hiszem, hogy mindenki, aki gyerekekkel foglalkozik, vagy csak szülőként van gyereke, az érezheti azt, hogy ez egy felfokozott időszak, és nem, hogy nem szűnt meg, hanem sokkal erősebben érezzük, azt hiszem, mi felnőttek is ezeket a választásos vagy a kampány időszakkal összefüggő tartalmakat, üzeneteket, hiszen ha kilépünk az utcára, ott van a plakátokon, de ha az online térbe lépünk be, akkor ott is ott van, és a mindennapi beszélgetésekben is. És hát persze a kampány, ezek a tartalmak nem gyerekeknek szólnak, nem is őket célozzák, de természetesen, ahogy minket, bennünket, felnőtteket elér, úgy a gyerekeket is eléri, és nagyon erősen hat rájuk.
Mondhatjuk akkor, hogy vannak direkt közvetett hatások, és erről beszélt most maga, és lehetnek közvetlen hatások is. Van nekem mostanában például ilyenfajta próbálkozások, ami sok évvel ezelőtt is volt, hogy a gyerekekkel próbálták a kampány sorának a politikusokat, a népszerűséget növelni, gyerekek közé mentek, és ott próbáltak még barátkozni. Szóval van-e ilyen direkt koncepció mostanában? Érzékeli jeleket?
Igen, én azt hiszem, ez általánosságban is van. Szóval az, hogy politikusok vagy óvoda megnyitójára, amikor elmennek, akkor oda hát kicsit vezénylik ki talán a gyerekeket, hogy azt így inkább megmutassák azt, hogy fontos számukra ez. Szóval, hogy a gyerekek jelenléte az a politikában, vagy az ő használatuk ilyen csúnya szóval azért általában is sajnos jelen van, de hogy kampányidőszakban ez azért szokott fokozódni, én azt gondolom, hogy még talán most is fog ennél jobban is fokozódni, hiszen ilyen időszakban a politikusok is sokkal több olyan helyre látogatnak el, ahol gyerekek is vannak. Ezekről általában felvétel vagy videós anyag is készül, amik aztán később lehet, hogy kampányanyagként látjuk majd szülőként újra ezeket a tartalmakat. Szóval így is megjelenhetnek gyerekekről készült felvételek úgy, hogy abban se a szülő, és általában a gyerek sem egyezett bele. Meg nyilván a politikusok akár a saját családtagjaikkal is néha fényfotózkodnak, vagy fényképeket készítenek. Sokszor nem is kampány célokra, de azért előfordul az is, hogy ezek a képek később kikerülnek, majd kampányeszközé válnak, és így akaratlanul is a gyerekek is belesodródnak abba a politikai tartalomban, be nem biztos, hogy szerettek volna.
Ugye bár családtagok a gyerekek, de ők azért mégsem közszereplők, ugye?
Így van, erre szoktuk azt mondani, hogy az, hogy valaki közszereplővé válik felnőttként, persze eldöntheti, ezért viszont, hogyha a saját családjával összefüggésben neki, még inkább kell a gyerekei magánéleti jogára vagy a magánéletét figyelembe véve feltölteni a fotókat, képeket, uh-huh. vagy bármilyen kommenteket vagy eseményeket, amik a saját gyerekeivel összefüggésben vannak, mert az sajnos később felhasználhatóvá válik, úgyhogy valóban a gyerekek erről esetleg ehhez nem járultak hozzá.
Uh-huh. Vannak olyan kiemelkedő történetek mostanában, ami ennek a dolgot szimbolizálja, mert arra gondolok, hogy akár egy politikus magasba tartja a kis gyereket, mutat, vagy milyen gyerekbarát és hasonlók, szóval vannak ilyen látványos dolgok. Sok éve ezelőtt voltak, és egy döbbenetes is volt látni, hogy mennyire nem akarták a gyerekek, és mennyire diszonáns volt az egész.
Így van. Hát van erre köznapi szó, hogy biodíszletként használják a gyerekeket, abszolút azért, hogy érzelmi húrokat pendítsenek meg az emberekben, és hogy ugye a gyerekekkel vagy kiskutyával ezt már a reklámok is alkalmazzák, hiszen akkor az emberek érzelmére lehet hatni, és sajnos ezt a politikában is hasonlóan látjuk.
Azt beszéltünk a direkt és indirekt hatásról. Van-e ennek ugye helyes megoldása? Tehát hogy lehet jól csinálni, mert azért azt viszont nem tehetjük, hogy függetlenítsük a dolgot. A gyerekek mégiscsak ebben a világban élnek, és közvetlenül mégiscsak hat rájuk az a fajta nyugtalan közélet, ami az elmúlt időszakban csak még elkezdett erősödni, és még fokozódni fog a választásokig. Szóval, hogy lehet ezt jól csinálni?
Igen, én azt hiszem, hogy arról is ritkán beszélünk, hogy azért van, amikor a gyerekek, különösen a nagyobb kamasz gyerekek, akiknek már van véleménye, olvassa a híreket, a TikTok videókban ők is abszolút látja, hogy mi történik, akár innen, akár más oldalakról, szóval a gyerekeknek sokszor már értik a közügyeket, és van is róla véleményük, és van, hogy be is akarnak vonódni, sőt, gyerekek korúakat is látunk, akik politikai tartalmakat fogalmaznak meg. Nagyon fontos ilyenkor azt elkülöníteni, hogy ez valóban a saját véleményüket fogalmazzák, és azt teszik így közzé, mert akkor élnek a saját vélemény szabadságukkal, amihez abszolút megvan a joguk, vagy esetleg inkább felhasználják őket, és olyan tartalmakat mondatnak el gyerekekkel, amik nem az ő gondolataik, vagy nem az ő mondataik. Azt hiszem, azt kell figyelembe venni, hogy van olyan helyzet, amikor rendben van az, hogy gyerekek szerepelnek, itt azért inkább a nagyobb gyerekekre gondolok, de ott azért nagyon sok mindennek kell teljesülnie. Abban az esetben elfogadható egy ilyen helyzet, hogyha ez jó előre átgondolt, hogyha a gyerek tudja, érti azt, hogy miben fog részt venni, vagy miben ven részt, tájékoztatják arról, hogy esetleg, hogyha egy felszólal esetleg egy színpadon, akkor arról felvétel készül, a felvétellel aztán mi fog később történni, hogy a gyerek tisztában legyen azzal, hogy ő bármelyik ponton mondhat nemet a nyilvánosságra, illetve azzal is tisztában van-e, amivel általában a gyerekek tisztában vannak, csak nem tudatosítjuk ezt kellően bennük, hogy az internet nem felejt. Tehát lehet, hogy amit most abszolút önazonosnak gondolanak, nem biztos, hogy örülni fog majd 10 év múlva. Szóval sok tényezőt kell átgondolni, mielőtt a gyerekek szerepeltetésébe
vonódunk. Egy fontos dologba akartam belekapaszkodni, ugye van egy ország, a szomszéd ország, amelyik Ausztriáról beszélek, ahol például a választásokat úgy alakították, hogy 16 éves korban is lehet már menni a gyerekeknek választani, és őket ahhoz, hogy ehhez képessé váljanak, komolyan fel is készítik. Legalábbis évekkel korábban Bécsbe járva döbbent elláttam, hogy mekkora figyelem veszi körül ezt a fajta dolgot, hogyha azt mondták, hogy nem lehet kikerülni a gyerekeknek ezt a fajta érdeklődését, amit maga is mondott, hanem akkor talán ki is kéne szolgálni, el kéne látni információkkal, kellő képbe kerüljenek arra, hogy ne egy oldalú tájékoztatásba keveredve félreértsenek olyan dolgot, ami esetleg az ő véleményükhöz képest nem biztos, hogy korrelál, nem biztos, hogy megfelel.
Ó, igen, ez egy nagyon messzire vívő téma, de valóban én azt gondolom, hogy mi egyelőre távol vagyunk attól, hogy objektív tájékoztatást kapjunk, akár mi felnőttek is. Igen. Ennek azért az kellene, hogy az alapja legyen, hogy egy tényeken alapuló, azért általában nem megkérdőjelezhető, hanem valamiféle objektív origó, mint tájékoztatás, az így rendelkezésre álljon akár nekünk felnőtteknek is, és aztán persze 16 év feletti, vagy bárkinek, de hogy akik már választójogosultak esetleg Ausztriában 16 év felett, abban az esetben ezt el tudom képzelni, sőt, nagyon egyet is tudok azzal érteni, hogy a gyerekek részvétele, ami a jog, az ilyen formán is megmutatkozzon, de ahhoz nagyon-nagyon sok mindent kellene azt gondolom másképp csinálnunk, így társadalmi szinten.
Akkor jöjjünk haza. Itthon vannak olyan szankciók, amik példa, ezt valamilyen módon végig csak keretek között próbálják tartani. Ennek a dolognak a visszaszorítására vannak érvényes szankciók, vagy legalábbis jogszabályi keretek?
Hát ha ilyesmire gondol, hogy például oktatási, nevelési intézményben, tehát óvodában, iskolában nem lehet pártok tevékenység, vagy bármi olyan tevékenységet végezni, amely a párt politikát bárhogyan is kapcsolódik, amúgy sem, kampányidőszakban sem, azért azt látjuk, hogy valahogy mégiscsak vannak ebben kiútak, mert meg tud jelenni a politika ezeken a területeken is, szóval, hogy ez azért olyan rendkívül nincsen leszabályozva. Mi, ahogy ön is említette, a gyerekislátja.hu oldalon, ami kifejezetten erre a választási kampányidőszakra hoztunk létre, sok olyan gyakori kérdésekre adott válaszban adunk választ, például erre is, hogy mit lehet tenni akkor, ha én szülőként azt tapasztalom, vagy azzal találkozom, hogy a gyerekem képe, vagy az róla készült felvétellel találom szembe magam, és én tudom, hogy se én, se a gyerekem ebben nem adta a hozzájárulását. Ugye a felvételek készítéséhez, hogyha azok intézményen belül történnek, vagy azoknak a közzétételéhez szülői beleegyező nyilatkozat is kell, és amiről el szoktunk feledkezni, hogy azért nem elég szülői beleegyező nyilatkozat. Jó lenne, ha a gyerekek is megfelelően, és tényleg a koruknak megfelelően tájékoztatva lennének arról, hogy most mi fog történni, hogy felvételeket készítünk, úgy általában is, nem csak kampányidőszakban, de hát ebben az időszakban meg aztán pláne.
Hát sajnos csak ennyi időnk volt, de ez jó lenne, hogyha esetleg vissza tudnánk térni a választások után, értékelni egy kicsit a helyzetet, hogy valóban mennyire sikerült ebben a dologban keretek között tartani, és talán javaslatot is tenni az, hogy ezt a jövőben hogyan lehet jobban és sokkal hatékonyabban megvalósítani, mert szerintem itt van még feladat bőségesen, és lehet róla még beszélni a következő alkalmakon, ha partnerek lesznek benne. Mit szól hozzá?
Hogyne, én is azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni, akár most előtte, akár azt követően is.
Így van. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és nagyon hasznos és értékes volt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
Én is köszönöm. Viszont hallásra.
Az Örkény Színház Élő Örök Társasága című sorozatában Cserna Szabó András írását Csákányi Eszter olvassa fel.
Szegedi 3-as számú belgyógyászati klinika betegvárójában egymás melletti széken foglalt helyet K. László 47 éves olvasó 193-as sorszámmal és R. Sándor 27 éves totózó 215-ös sorszámmal. K. László, hogy a szinte végtelennek tűnő várakozási időt színesebbé tegye, azt kérdezte székszomszédjától, hogy szerinte hol a helye a posztmodern prózának a magyar irodalomban. Ott, ahol tavaly, tödd anyádba, mondta rezignáltan R. Sándor, majd közelről mellbe lőtte riasztó pisztolyával a kérdezőt. A szegedi klinika sajtószóvivője S. Dóra, 32, hangsúlyozta, hogy a sajnálatos eseménynek volt pozitív hozadéka. Öröm az ürömben, mosolyodott el S. Dóra, hiszen K. László az incidenst követően azonnal sorra került. R. Sándor pedig megkaparintotta a földön elterült, majd az orvosi szobába vonszolt áldozat székre esett 193-as sorszámát.
Perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Negyedik alkalommal hirdeti meg a Női Példaképek a Digitális Gazdaságban című pályázatát az IVS, azaz a Digitális Vállalkozások Szövetsége és a Women in Technology Hungary Egyesület, és a telefonban itt van Tajti Krisztina, a Digitális Vállalkozások Szövetségének főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Szerintem csak azoknak, akik még nem hallottak magukról, a botor módon nem tudnak róla, legyen szíves, mondja, mi a pályázatuk célja, egyáltalán miről fog szólni ez a pályázat?
Ezt a pályázatot azért hoztuk létre, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy olyan technológiai ágazatban, mint az informatika, és egy olyan területen, mint a digitalizáció, ami hagyományosan egy férfias ágazat és férfias terület, igenis van helye és karrier lehetősége a női munkavállalóknak, a női szakembereknek is.
Igen, én nagyon sok nővel találkoztam ezen a területen, én csodálkozom is, hogy miért tipikus férfi feladat, nem is tudom miért, mert ráadásul azt se lehet mondani, hogy fizikailag alattertesen megterhelő lenne, a nők értelmét képes semmi különbség férfi és nő között ebben az értelemben, csodálkozom, hogy miért mégiscsak a férfiak vannak e körül. Maga tud
igen, erről valami? Sajnos ez egy alapvető régi beidegződés a társadalomban. Egy picit talán ahhoz tudnám hasonlítani, hogy amikor egy óvodai képzésre vagy óvodai munkára gondolunk, akkor tipikusan óvó nők jutnak az eszünkbe, és amikor egy mérnök irányból közelítünk meg szakmákat, akkor meg tipikusan inkább a férfi mérnökök azok, akik első körben így az eszünkbe jutnak. És igen, nagyon-nagyon sok jó női munkavállaló és szakember van a digitális pályán, mégis azért mi azt tapasztaljuk, és nagyon sok kutatás is alátámasztja azt, hogy még mindig nem elég sok a női alkalmazottak száma, és még mindig fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez igenis ez egy olyan terület, ahol a nőknek is lehet karriert építeni, és hát fel kell hívnunk arra is a figyelmet, hogy a nők komoly hozzáadott értéket tudnak a technológiai szakmákban képviselni. Úgyhogy ez volt a célunk ezzel a díjjal, hogy picit felhívjuk a figyelmet, és picit bátorítsuk is a fiatalabb hölgyeket abba az irányba, hogy nyugodtan választák karrierpályának az informatikát és a digitális technológiákat.
Már negyedik éve csinálják, van-e a fajta visszajelzésük az eltelt 4 év alatt, hogy van-e valami elmozdulás, mert azért én szeretnék bizakodni.
Hát a statisztikák sajnos azért nem javulnak olyan mértékben, mint mi szeretnénk. Még mindig azért eléggé a sereghajtók között vagyunk, akár csak hogyha az uniós tagállamokban nézzük az informatikai ágazatban foglalkoztatott nőknek az arányát. Nyilván ez egy összetettebb probléma, de mi hiszük azt, hogy ezzel a díjjal is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet erre, és hogy bátorítsuk azokat a hölgyeket, akik esetleg fontolgatják, hogy ebbe az irányba mozduljanak, és itt építsenek karriert ezen a területen.
Hadd kezdem a pályázatra, hogyan kell, tehát mi itt úgy tűnik nekem, hogy itt a példaképeknek van jelentősége, olyan példaképeket keresnek, ami a nők számára vonzó lehet. Vannak ilyen emberek, még nagyon-nagyon keveset olvastam az elmúlt időben, pedig igyekeztem nem a bulvár sajtót, hanem az ilyen, hogy is mondjam, magazinokat, olyan műsorokat keresni, ahol például esetleg található ilyen, és nem láttam sokat, nem láttam olyan embert, aki...
Pontosan ezért fontosak az ilyen díjak, hogy meg tudjuk mutatni. Tehát is több kategóriában is sikerült kiosztanunk. Igen, rátermesztés és érdemes hölgyek számára elismeréseket, és ezt azt gondolom, hogy nagyon fontos több szempontból is. Egyrészt a férfi kollégák figyelmét is fel tudjuk hívni arra, hogy a nőknek komoly hozzáadott értéke és jelentősége van egy csapatban, és nem csak a tudás, hanem akár csak a csoport dinamikába, a közösségbe bevitt egyéb értékeket is díjazni kell, és nagyon jó látni, amikor férfi kollégák jelölnek női kolléganőket, és tartanak érdemesre arra hölgyeket, hogy kiemeljék őket a szakmán belül is. És a másik jelentősége, ugye, amit már említettem, hogy szeretnénk a fiatalabb korosztály felé is egy példát állítani. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az első megugrandó feladat az, hogy a lányok egyáltalán választák továbbtanulási célnak a mérnök informatikai pályát, és a második nehézség az pedig az, hogy miután a diplomát megszerzik, igen, legyen elég bátorságuk és higgyenek önmagukban ahhoz, hogy ne hagyják el ezt a pályát, és ebben az ágazatban kezdjék el a karrierüket felépíteni. Sajnos azt mutatják a számok, hogy nagyon sok esetben a diplomát szerzett fiatal hölgyek már rögtön a diploma megszerzését követően pályát módosítanak, és máshol keresnek lehetőségeket. Mi pedig szeretnénk ezeket a hölgyeket megtartani, és szeretnénk őket arra biztatni, hogy informatikusként, vagy akár szabályozási, vagy más területen, de a digitális gazdaság érdekében maradjanak ebben a szektorban.
Ez szerintem tartozik még az, hogy a cégek fogadókészsége is számít. Mennyire számolnak velük, mennyire például a HR munkánál, mennyire mondjuk háttérbe szorulnak a nők ebben az ügyben, mert azt tudom, az IT területén elvileg nem kéne, hogy számoljanak ilyenekkel. Mit gondol, mennyire fogadókészek a mai cégek például Magyarországon?
Igen, sajnos régen jellemző volt, hogy előnyben voltak a férfi kollégák, akár a kiválasztási folyamat során, akár csak egy bérezési szempontrendszerben. Viszont mi ebben a tekintetben látunk el mozdulást pozitív irányba, és azt kell